Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és erős kezeket, az elszürkült sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odúba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számunkra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek, értetek, amíg föl nevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejüket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalók ti legyetek, vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti fogadjátok el helyettük, mert ti lesztek majd az öregek. S mind azt, amit nektek, nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek a gyerekeket, vagy az öregeket, bocsánat.
Meg a gyerekeket is.
Köszönöm. Bocsánat.
Énekeljük el közösen a 48-as ének első 4 versét. Hallgassunk meg egy részletet a 71. Zsoltárból.
Könyörgés Isten kegyelméért a hajlott kor küszöbén. Te benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. Hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem. Légy sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen. Rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből, a hamisnak és kegyetlennek markából. Mert te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Reád támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen. Mint egy csodává te lettem sokaknak, de te vagy az én erős bizodalmam. Megtelik szám dicsérettel minden napon a te dicsőségeddel. Ne vessel engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem. Örvendeznek az én ajkaim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, amelyet megváltottál. Amen.
Énekeljük el a Reményem csak te vagy című éneket.
Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves fiatal és kevésbé fiatal testvérek, a minden egyes ilyen alkalom, minden egyes ilyen ünnepség egy kicsit olyan, mint amikor egy család körbeüli az asztalt, és az emberek a családban látják egymás mosolyát, látják egymás ráncait is, szomorúságát is, és én azt hiszem, hogy a gyülekezeti családunknak ez az ünnepe, most, amikor az idős testvéreinkről megemlékezünk, egy hasonlóan érzelemdús alkalomnak kell lennie. Előjáróban szeretném elmondani azt is nektek, nehogy elfelejtsem, hogy az elkövetkező hetekben szeretném a Sári nénit meglátogatni Lovasberényben, ezért aki szeretne eljönni, jelezze nálam, és szívesen van még hely az autóban, el tudom vinni, jó? Annyi azért szeretnék hozzátenni, hogy legalább, hogyha a hölgyekről van szó, akkor kettő hölgy jöjjön velem mindenképpen, hogy a látszatra is adjunk. Hát a Családi rendezvények úgy vannak, hogy a családban úgy van, hogy vannak idősebbek is, és vannak fiatalabbak is, és vannak gyerekek is, és az Erzsinétől azt hallottuk, hogy szeressük a gyerekeket, és nagyon jól mondta, és a szeretetünket úgy tudjuk nekik kifejezni, hogyha minél nagyobb részt adunk nekik az Isten tiszteletből. Ezért most egy kis történetet hoztam nektek, hosszabb lenne, de hát az időt, ahogy nézem, egy kicsit le kell rövidítenem. Sziasztok, gyerekek!
Ho-ho. Sziasztok! Na, hello, sziasztok! Egy nagyon bátor fiút szeretnék kérni, aki bement volni a zsebembe. Itt egy bátor fiú, ebbe a zsebembe bemegy, de óvatosan nyúlj el bele. Nagyon óvatosan, mert nem tudod, mi van benne. Tessék. Jön! Hoppá, mi ez, Kende?
Csavar.
Na, hát hogyha most nem gyülekezetben lennénk, hanem családban lennénk, akkor megtapsolnánk érte, mert fölismerte, hogy ez egy csavar. Nem minden fiú ismeri már föl, hogy a csavar, hogy milyen egy csavar. Leírhatsz, köszönöm szépen. Egy csavarról szeretnék egy történetet mondani nektek. Volt egy nagy hajó, egy óriási fém hajó, és ennek a hajónak a lemezeit vannak itt. Olyan személyek, akik tudják, hogy hogyan épülnek fel a különböző közlekedési eszközök, és a csavaroknak milyen fontos szerepük van. Mit gondoltok, gyerekek, különösen a fiúk, hát tudom, hogy egy fiús történet, most egy picit, de mit látok egy fiútól. Mi a szerepük a csavaroknak? Kende, hát, Olivér, miatta, igen?
Hát az, hogy van például egy autó, és igen, az összetart.
Tehát két vaslemezt, vagy vasdarabot össze kell neki fognia, igaz? Így, jó
eset. Csavarhúzóba.
És csavarhúzó is tud nekünk segíteni ebben a dologban. Így van, nagyon szépen köszönöm. Ez a történet egy kis csavarról szól, aki azt mondta, hogy olyan jelentéktelen vagyok, észre se vennék azt, hogyha én nem lennék. És elhatározta, hogy ő, aki egy hajónak az egyik kicsi csavarja volt, kis lemezeket tartott össze, lemez tartott össze, hogy ő nem fogja végezni tovább a munkáját. Ő abba hagyja ezt a munkát, mert ő olyan jelentéken, olyan picike, hogy szinte nem is venné észre senki, hogy nem lennem. Meghalott ezt a többi csavar. Jött a 10-es csavar, meg a 20-as csavar, meg az óriási nagy csavarok, és mondták neki, kérlek szépen, ne menj el, mert borzasztó nagy szükség van rá. És ahogyan egyre többen és többen jöttek hozzá, és mondták neki, hogy ha te elmégy, akkor már ott az a hajó sokkal gyengébb lesz. És mi történik akkor, gyerekek, hogyha a hajóból kiesnek a csavarok?
Akkor széthullik.
Széthullik a hajó. És hogyha egy hajó mondjuk az óceán közepén széthullik, akkor mi van azokkal az emberekkel, akik benne ülnek a hajóban?
Megfullad.
Megfullad, vagy a cápák megeszik őket. Igen.
Vagy bálna is.
A bálnák azok nem esznek embereket. Van egy bálna, amelyik eszik, de az... Na, úgyse, itt Balatonban úgy sincsenek ilyenek. Nagyon szépen köszönöm. Miért mondtam el nektek ezt szerintetek?
De a tengerben igen.
A tengerben, minden ez messze van egy kicsit. Miért mondtam el ezt nektek szerintetek, ezt a történetet? Kik a legkisebbek a gyülekezetben? Igen.
A gyerekek, és ezt azért mondtam be nekünk, mert ha Istentől eltávolodunk, akkor már a pokolba kerülünk.
Te aztán egy egész nagy teológiai értekezést tartottál. Hát majdnem ezt akartam mondani. Azt szerettem volna mondani nektek, Kende, hogy ti olyanok fontosak vagytok itt ebben a gyülekezetben, ugye?
Bizony.
Egy csavar. És ha ti nem lennétek ott, ahol éppen vagytok, hogyha nem ülnétek ott a helyeteken, akkor hiányoznátok. Úgy, mint egy kis csavar egy hajóból. És emlékeztek a történetre, hogyha egy kicsi csavar hiányzik abból, amit Isten összerakott, akkor mi lesz azzal a hajóval?
Szétomlik!
Mi lesz a gyülekezettel, hogyha ti nem vagytok itt? Na, ezt gondolkodjatok ezen, jó? És hogyha bármikor ilyen gondolat...
Semmi!
Ilyen gondolatotok lenne, akkor jusson eszetekbe a kis csavar, mert Isten minden kis csavarnak adott helyet és feladatot a gyülekezetben. Jó? Emlékezzél majd erre.
Hát kedves testvéreim, óriási feladat előtt állok, mert bár teljes meggyőződésem az, hogy egy Isten tisztelet alkalmával sok éneknek, szolgálatnak kell eltelni, vagy sok szolgálatnak kell lenni minden egyes Isten tiszteleten. Én azért úgy voltam vele, hogy megadom a módját ennek a mai megemlékezésnek, idősek megemlékezésének, és jól felkészülök, ezért jó hosszú igen hirdetést írtam, úgyhogy meglátjuk, hogy a lélek majd melyik szavakat fogja kihúzni itt közben. Hát akkor hadd kezdjem azzal nektek, vagy ezt az ige hirdetést hadd kezdjem azzal, hogy a Biblia ír arról, hogy milyen jelentősége van annak, hogy egy gyülekezetben sokféle korosztály megtalálható. Milyen óriási jelentősége van annak, hogy vannak időseink, vannak kevésbé idősek, középkorúak, fiatalok és gyerekek, és hallhattátok ezt a kis gyerektörténetet, hogy mennyire kiszélesíti a gondolkodásmódunkat. De engedjétek meg azt, hogy Pál apostolnak a szavaival, aki 30 évig szolgálta, sok-sok farizeus iskola, egyetem és diploma megszerzése után 30 évig szolgálta az egyházat. Hogy ő hogyan gondolkodott? Ugye körülbelül 5-ben, Krisztus után 5-ben született meg, és 64-ben hal meg az apostol, és körülbelül ez volt az időszak 31-néhány éves korában, amikor megtért. Tehát 30 éves tapasztalattal mit mond egy fiatal Timóteusnak, egy fiatal embernek, aki vele rábízza a gyülekezetet. Nos, azt mondja Timóteushoz írt első levelében, a 3. fejezet 15. versében. A következőt mondja. Elsőre, amikor ezt ki fogom mondani nektek, azt mondjátok, biztos félrelapoztam a Bibliából, nem is ide tartozik. Következőt mondja. De ha késnék, tehát 3.15 Timóteushoz írt első levél. De ha késnék, Timóteus, ezekből megtudod, hogyan kell Isten házában forgolódnod, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és alapja. Na hát, ez hogyan kapcsolódik az idősekhez? Hát ennek semmi értelme így. Szeretnék egy kérdést föltenni hozzátok. Mit jelent Isten háza? Közösen fejtsük meg ezt az igét. Mit jelent Isten háza? Nyugodtan mondjátok a mi eszetekben. Templomot. Parancsolsz?
Országot.
Isten országát. Jó.
A
közösséget. Kicsit közelebb járunk. Parancsolsz?
Imaházat.
Na, egyre közelebb járunk. Hadd mondjak, gyerekek, most elemükben vannak, de nem baj, mert voltam én olyan gyülekezetben, ahol síri csend volt néhány évig, aztán utána már be kellett zárni az ajtókat is. Mert nem volt, aki jöjjön a gyülekezetben. Köszönjük szépen a segítséget, gyerekek! Nézzük meg, hogy a görög segíte nekünk. Ez a kifejezés, hogy ház, tudjátok, hogy mi a görögben? Nagyon meg fogtok lepődni. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy oikosz. Oikosz. Tehát Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy azokból, amiket én írtam neked, meg fogod tudni, hogy hogyan forgolódjál Isten oikoszában. És hogyha ezt az oikosz kifejezést lefordítjuk magyarra, és a görög szótárt előveszünk, tudjátok, hogy mit mond? Parancsolsz, Marika? Nem?
Család.
Család. Az Isten háza, ahol Timóteusnak forgolódnia kell, nem úgy kell tennie ezt, mint egy építkezésen, ahol egy festő kifest, vagy csinál valamilyen dolgot, hogy forgolódjon ezen az építkezésen, vagy ha kitakarít egy otthont, hanem úgy kell forgolódni, mint egy családban. A családban való forgolódás pedig úgy megy, hogy érdeklődést mutatunk egymás iránt, minden egyes személy iránt. hogyha pontosan szeretnénk fogalmazni, akkor azt mondjuk, hogy ez nem épület. Amikor gyülekezetről beszélünk, őszintén szerintem mindannyian föltennénk a kezünket, amikor azt mondjuk, hogy gyülekezet, akkor az egy épület. De nem. Nem. Ha azt mondod, hogy gyülekezet, az egy család. Ott vannak nagypapák, nagymamák, apukák, anyukák és gyerekek. Így mondanánk, ha mégis késnék, ebből a levelemből megértheted, hogyan kell viselkedni Isten családjában. Ez a család pedig az élő Isten gyülekezete, amely támasza és szilárd alapja az igazságnak. A második részéről majd később fogok beszélni. Nem mindegy, hogy akikkel szombatonként együtt keressük Istent, azok családtagok-e számodra, vagy pedig koncsaftok, vagy pedig egy tömeg csupán. Tömegben lehet egyedül lenni, de családban, ahol nyitottak az emberek egymás iránt, ott nem. Nem csak az Új Szövetségben találjuk ezt, hanem az Ószövetségben is találkozunk ezzel a gondolattal, mert hogy hogyan is épült fel Izrael egész nemzete, testvérek? Hogyan épült fel? Hogyan lettek a törzsek? A törzsek, hogyan épültek fel a törzsek? Voltak családoknak az összességéből, közösségéből, sokaságából. Tehát egy izraelita ember soha nem volt egyedül. Soha nem volt egyedül a gyülekezetben. Mert egy családban volt. Egy igazi vérszerinti családban volt, és ez a vérszerinti család nem ám akkora volt, mint a mostaniak 4-5, vagy hát szerencsésebb esetben mondjuk 7-8, hanem ezek 50-60 fős családok voltak, ahol az emberek szerették egymást. És én hadd tegyem le most itt a voksomat a nagy család mellett, mert a Biblia emellé teszi le a garast. Ahol a dédszülőknek, a nagyszülőknek, és a szülőknek, és a gyerekeknek, az unokáknak van lehetőségük együtt megtanulni azt a sok jót, amit Isten át akar adni, és erről majd egy későbbi részében az ige hirdetésnek fogok beszélni. Szeretnék most mutatni nektek egy képet. Ki lehetne azt venni onnan? Köszönöm. Nem sikerül. No, itt a kép. Nézzétek csak. Ki ismeri fel ezt a képet? Évi? Felismered? Na, akkor... Tessék? Ki mondta? Dubaj. Igen. Ilyen szép szigetek nőnek ki Dubajban, így a vízből, magától. Igen? Képzeljétek el, hogy a Dubajban ezeket a 300 mesterséges szigetet, amit létrehoztak, annyi homokot, földet használtak föl, innen-onnan szállították, hogy a világban ma az arany árával vetekszik a homoknak az ára. Ezért, mert ezt elkezdték. Na, ez csak egy kis kitérő volt. Ez egy légi felvétel, ahol lehet látni az egyik szigetet a 300-ból, még mutatok, még ez egy műhold felvétel, ahol szépen kialakították a különböző formákat, ezek ezeken a nagyon gazdag területeken. És hogyha egy magasabb légi felvételt, vagy műhold felvételt lehet látni, vagy mutatok, akkor itt láthatjátok a kis szigetecskéket. Az a jó hírem van, hogy még lehet venni telket egy ilyenen. Lehet, hogy mindannyiunknak az összes pénze, ami van, kevés lenne ahhoz, hogy meg tudjuk vásárolni. Miért hoztam ezt ide? Azért, mert nagyon pontos tervezéssel fantasztikus dolgokat lehet létrehozni. És ugyanezt látta, ugyanilyen káprázatos élményben volt része Bálán prófétának akkor, amikor letekintett arról a bizonyos hegyről, amikor Bálák király azt akarja, hogy Izrael népét megátkozza, letekint Izrael népére, és hasonló szépséget lát, mint ahogyan, mert emberi szemnek azért szép volt ez a néhány előző gyönyörűség, nem? Tehát emberileg azt mondjuk, ez egy szép dolog volt, vagy szépen létrehozták az emberek. És ott áll Bálám, és azt mondja, hogy hát ez igen, ez valami fantasztikus. Egy olyan korban mondja ezt Bálám proféta, amikor ez nem volt természetes. Mert hogy, és akkor most szeretném, hogyha kikapcsolhatnánk a gépet, köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mutatni, mert hogy abban a korban nem volt természetes az, hogy a pogány világban, a nomád életvitelben ennyi, ekkora rendezettséget tapasztaljanak a különböző népeknek a vezetői. Így mondja Bálám proféta, Mózes 4. könyve 24. fejezet 2. versében, mikor aztán fölemelte Bálám a szemét, látta Izrael törzsenként sátorozni, és rászállt Isten lelke. Emlékeztek erre a kis képre? Igaz, hogy ez nem egy légi felvétel volt, de valahogy úgy helyezkedtek el a sátrak, ezek a nagy családok, a családokban, a családtagok úgy helyezkedtek el, hogy középen volt a... Mi volt középen? A Szent Sátor Isten jelenlétével, és körbe-körbe a különböző törzsek, a zászlóikkal, stb. Stb. És azt mondja Bálám, milyen szépek a sátraid, ó Jákob hajlékaid, ó Izrael! Mint hosszan húzódó völgyek, próbáltok magatok elé képzelni, mint hosszan húzódó völgyek, egy ilyen katlant képzeljetek magatok elé. Mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr ültette aloik, mint cédrusfák a vizek mellett. Ennél nemesebb, ennél szebb dolgokat nem tudtak akkoriban mondani. Egy oázis a sivatag kellős közepén, ami tökéletesen megvan, megvan alkotva, megvan tervezve, Szemiramis függőkertje, valami hasonlóak jutottak eszükbe ekkor az embereknek. Nem volt semmi túlzás abban, amit Bálám proféta mondott. Korabeli feljegyzések szerint a nomád népek, a beduinok, azok tudjátok, hogy hogyan vonultak? Néhányan hallották már ezt a igehirdetést, elnézést kérek, tehát akik még nem, azoknak talán újdonság lesz. Beduinok úgy vonultak, következőképpen tették ezt, elől ment a? Törzsfőnök. Jó, törzsfőnök, akkor törzsfőnök után kiment? A harcosok, a katonák. Oké. Ezek nem rómaiak voltak még. Akkor kik jöttek a katonák után? Miért volt fontos, hogy a katonák mennek elől? Miért volt fontos, hogy a katonák mennek elől? Mert hogy ők harcoltak, hogyha jön szembe az ellenség, akkor ők le tudják győzni, és tudnak tovább haladni nagy erővel. És elfoglalni az új és új területeket. Kende azt mondja nekem, hogy a nép következett. Ez igaz. De a népből kik következtek utánuk, a harcosok után? Tessék? Az erős férfiak. Azért, hogyha ott kihullik valaki, és kell a fegyver, fölveszi, és megy, és tovább harcol. Jó, férfiak után kik jöttek?
Nénik.
Az asszonyok.
Az asszonyok? Megint erős, az erős, egészséges asszonyok. Helyes. Oké. És az öregek hol voltak szerintetek?
Gyerekekkel.
Gyerekekkel, de hol? Hogyha nem az elején voltak, nem az elején, nem a közepén voltak, akkor hol? Leghátul. Ez jó szerintetek?
Igen.
Ki gondolja azt, hogy ez jó így? Na, akik már dörzsöltebbek, tudják, hogy valami agyafurtságon töröm a fejemet. Úgyhogy azt szeretném mondani neked, Kende, hogy ez nem jól van így. Miért? Vajon miért?
Mert rossz helyen.
Mert Mózes 4. könyvében, a 2. fejezetben olvashatunk arról, hogy Mózes átalakítja az egyébként ilyen formában kivonuló, Egyiptomból kivonuló Izrael népének a szerkezetét, struktúráját, felépítését átalakítja. tudjátok, hogy hogyan alakítja át? El lehet olvasni a második fejezetben. Tudjátok, hogy hogyan alakítja át? Nem azt mondja, hogy jöjjenek a fegyveres katonák az összes törzsből, a legvitézebbek előre, mert nekünk az a dolgunk, hogy hódítsunk. Hanem azt mondja, minden törzs úgy épüljön fel, hogy a katonái ott maradjanak abban a törzsben. Törzsenként vonuljanak egy-egy zászló alatt. Ilyen nem volt még a történelemben. Azóta sem igazán. És a így vonuló törzsekben, középen helyezkedtek el leggyengébbek. Leginkább sérülékenyek az idősek, és a gyerekek, a kicsik, a fiatalok. Milyen fantasztikus Istenünk van, nem? Aki meg akar tanítani minket arra, hogy hogyan épüljön fel a gyülekezetünk. Most a Szentlélek arra szólított fel, hogy lapozzak egy jó nagyot. De nagyon könnyű helyzetünk van. Akkor egyszerűen az otthoni, családi mintánkat elhozhatjuk ide a gyülekezetbe, és felépíthetjük arra a mintára, hogyha a család ennyire fontos, azt mondja Pál apostol, hogy úgy működjön a gyülekezet, mint a család, akkor hozod a mintádat. Mert egy családként működik. Kell, hogy működjön. De nem hiszem, hogy ez egy igazi jó megoldás. Tudjátok miért? A legjobb családi minták is távol állnak attól a tökéletességtől, amit Isten mintául akar adni nekünk. Hogyha a mai családmodelleket szeretném így elétek hozni, amiből válogathatunk a gyülekezet soraiban egyaránt, akkor a hetet tudnánk most itt felsorolni, milyen családi minták vannak. Első a férfi központú modell, ott a férfi mond meg mindent, ezt magatok elé képzeljétek, a lába fönt az asztalon, olvassa az újságot, és mindenki körbe vegyeskedi. Vagy körbe futkossa és szolgálja őt, lesi az ő kívánságát. Második, az anya királynő modell. Ez ugyanaz, csak úgy, hogy a férfi nem vette észre, hogy egy anya királynő van, aki mindenféle értéknek a megmondója a családban. Nem fogok különösen kitérni ezekre, mert nem ez a témánk. Harmadik, a veszekedő modell. Amikor a apa és az anya, azok igazából úgy élik ki az életüket, hogy a gyerek jelenlétében veszekednek. Aztán van a negyedik, a toporgó modell, ahol igazából a család nem tudja eldönteni azt, hogy hát mit is kellene csinálni, ez a legrosszabbak egyik egyébként. Ötödik, csonka családmodell, erről sem kell sokat mondani nektek, hogy ez sem alkalmas arra, hogy gyülekezeti mintául hozzuk, igaz? Vagy egyetértetek ezzel, hogy nem alkalmas rá. Hatodik, az egyetlen kedvenc modell, amikor egyetlen egy gyerek van a családban, és mindenki őt ajnározza. Ez sem egészséges a gyülekezetben. És a kedvencemet hagytam utoljára, ezt így hívja a szakma, hogy anyós vezető modell. Nem azért, mert az anyóst vezetik, hanem azért, mert az anyós vezet. Sokszor az autót is jobban tudja vezetni, mint azt, akinek a kezében van a kormány. Ki tudja választani, hogy milyen házban lakjanak majd a fiatalok, hogy milyen színű autót vegyenek, és igazából bármi kérdésed van, oda mehetsz ehhez az anyóshoz, mert ő mindent tud. A kérdésem az hozzátok, hogy melyik családmodellt szeretné választani a Balatonfüred gyülekezet, amely szerint működne? Ezek közül. Hát ezek közül egyet sem szeretnénk választani. Pál apostolnak a gondolatait, amit legelőször felolvastam, szeretném újra. Azt mondja, hogy ez a család pedig és minden egyes szóra figyeljünk. Ez a család pedig az élő Isten gyülekezete is. Így fejezi be, amely támasza és szilárd alapja az igazságnak. Mit akar mondani Pál apostol? Minek az alapja és támasza a gyülekezet? A gyülekezet családja, az Isten családja, minek a támasza? Az igazságnak. Méghozzá szilárd alapja. Támasza és szilárd alapja. Mit mond az apostol? Azt mondja, hogy a gyülekezetünk alkalmas arra, hogy szilárd támaszt nyújtson embereknek a 21. században? Alkalmas a gyülekezet arra, hogy embereknek, akik nem tudják, hogy mibe kapaszkodjanak, ebbe bele lehet kapaszkodni, és lehet rá építeni? Ez a kifejezés, amit használ, hogy igazság, ez még egy másik helyen található a Szentírásban, méghozzá János Evangélium a 14. fejezet 6. versében. Ki tudja, hogy melyik ez? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mit jelent ez? Erről tanulunk szombatiskolán most már jó régóta. Ez azt jelenti, hogy ez az én megigazításomnak az alapja, az, hogy én elhiggyem azt, hogy mit, hogy én megigazított ember vagyok. Azt tudjátok, hogy micsoda? Vagy milyen szervezet tud ebben igazi támaszt és alapot adni nekünk? Mondjuk ki bátran. A gyülekezet. És hogyan? Lehet egy gyülekezet nagyon megbetegítő. Lehet megbetegítő. Két oldalról. Mikor szabadosság van, és azt mondod, nem kell foglalkozni semmivel, éljél úgy, ahogy akarsz. És a másik oldal, a másik véglet, amikor azt mondja a gyülekezet egy embernek, hogy teljesíts, majd akkor szeretünk téged. Értitek? Érezzük valamennyien a veszélyét ennek, a kettő szélsőségnek. Lapostól kifejezi azt, hogy egy jól működő, családként működő gyülekezet, és ezt nem kell sokat mondanom erről. Képzeljétek el egy jól működő családot, nem egy diszfunkcionális családot, és ahol elsősorban szeretet van, ahol megértés van, elfogadás van, ahol nevetés van, jókedv, ahol meg lehet beszélni dolgokat, ahol az emberek fejlődnek lélekben, személyiségükben, nincsenek korlátok közé szorítva, olyan értelemben, hogy a szeretetlenség megölni a fejlődésüket, a lelki és szellemi fejlődésüket. Ilyen családban jó lenni. Ilyen családban lehet növekedni. Ide jó elmenni. És egy ilyen családban a létszám is gyorsabban növekszik. Pál apostol apró pénzre szeretné ezt váltani. Hogy mi is ez a gondoskodás és figyelem, amit tudunk adni egymásnak? Itt hallottuk a gyerekeket megnyilvánulni, nagyon élveztük szerintem mindannyian. De mit tud tenni egy idős ember? Szeressük, ahogyan az Erzsi néni olvasta, szeressük az időseket. De mit tud tenni egy idős ember? Mit tud tenni egy gyülekezetért? Hát, látszólag semmit. Látszólag semmit. De nézzétek csak. Tituszhoz írt levél, 2. fejezet, 3. vers. Hasonlóképpen tanítsd az idős embert, mondja Titusznak, idős asszonyokat, mondja Titusznak Pál, hogy tiszteletre méltóan viselkedjenek a gyülekezetben. Miért? Tiszteletre méltó, az mit jelent? Hogy a fiatal tudja tisztelni őt. Mert jó példával járt elő. Tudtok ilyeneket mondani? Ilyen példákat? Mondjuk van egy olyan szituáció, hogy rálép valaki a lábára, évén kipróbáltam, és lehet erre úgy válaszolni, hogy gyomron ütjük a másikat, nem? Indulatból, düvel, szeretetlenül. De lehet úgy is, hogy a szeretettel megpróbáljuk a másik embert megpróbáljuk a másik embert formálni szeretettel. Azt mondja Titus, hogy mondd meg az idős asszonyoknak, hogy úgy viselkedjenek, hogy ők mintát adnak a fiataloknak. Aztán, ahogy az Isten népéhez illik, tanítsd őket, hogy ne mondjanak senkiről rosszat. Ez a pletyka. Ne beszéljünk rosszakat. Se az idősek, se a fiatalok. Ne mondjunk senkiről rosszat. Mit mondjunk akkor? Tessék? Mit mondjunk akkor, hogyha csak rosszat lehet? Ellen White leírja. Azt mondja, hogy ha nem tudsz jót mondani, akkor ne mondjál semmit. Miért? Mert a rossznak, a rossz híreknek, a rossz dolgoknak pusztító hatása van arra, főleg arra, aki mondja. De az egész gyülekezetre is. Azt mondja, így fejezi be. Ja, és azt mondja, hogy még ne legyenek részegesek, de hát az itt nem gond, hogyha a svéd cseppel jól bántok. És akkor azt mondja, hogy inkább másokat is tanítsanak a jóra. És ami a kedvencem, arra neveljék a fiatal asszonyokat, hogy szeressék a férjüket és a gyerekeiket. Úgyhogy mi férfiak nagyon örülünk neki, hogyha az idősebb testvéreink segítenek a fiatalabbaknak abban, hogy hogyan működik jól egy asszony a férje mellett. Ennek én nagyon örülök egyébként. Volt egy testvérünk Zala megyében, ahol elkezdtem a lelkészi szolgálatomat gyakornokként. Megkeresztelkedett valaki. Soha nem törlődik ki az emlékezetemből ez az élmény. Azt mondta ez a testvérnő, hogy gyere kedvesem, kezdjünk meg egy szombatot együtt az én otthonomban. Mert hogy soha nem volt még alkalma ennek a személynek, akinek nem voltak adventista gyökerei, arra, hogy szombatot ünnepeljen. Hogy hogyan kell megkezdeni egy szombatot? Ki tudja, hogy hogyan kell megkezdeni egy szombatot? Összejön a család, énekelünk, imádkozunk, köszöntjük Istennek, Istent ezen a szent napon. Igen. Tehát láthatjátok azt, hogy láthatjuk azt valamennyien, hogy szükségünk van az idősekre. Elsősorban a példátokra. És arra, nem arra, amit mondotok, arra is, de az, ahogyan viselkedtek. Ahogyan látjuk, hogy ti kezelitek a konfliktusokat. És ez a Bibliának egyik nagyon fontos tanítása. Mondani sok mindent lehet, de a tetteink azok, amik mintát adnak. Mint hogy ennek a kislánynak a története is, amit szeretnék itt elmondani nektek, mert hogy így lesz egy gyülekezetből igazi család. Ez a kislány összetörte a malac perseit otthon, és elindult a gyógyszertár felé, és ugye a gyógyszertárban megérkezett, kiborította a malac perseinek a tartalmát, és azt mondta a patikusnak, hogy én egy csodát szeretnék vásárolni tőled. És a patikus nagy szemekkel nézett, hogy itt valami komoly dologról lehet szó, ezért lehajolt a kislányhoz, és megkérdezte tőle, hogy mégis milyen csodát szeretnél vásárolni. Azt mondta, hogy én nem tudom, hogy mi ez a csoda. De az apukám azt mondta, hogy Andrewnak, így hívták az ő testvérét, kis testvérét, a fejében nő valami, és hogy rajta csak a csoda segíthet. Ezért összegyűjtötte a kis pénzét, és elvitte az összes vagyonát, hogy megvásárolja az ő kis testvérének. Ez egy igaz történet. Dr. Charlton Armstrong ott volt ebben a gyógyszertárban. Ő egy híres idegsebész volt annak idején, ez a 20. század elején volt valamikor. És végighallgatta ezt a beszélgetést, és megkérdezte a kisgyerektől, a kislánytól, hogy mennyi pénzed van erre a csodára. És a kislány leszámolta, $1.15 volt. És azt mondta neki, hogy ez az összeg pontosan elég egy csodára. És miért mondom el nektek ezt a történetet? család, amiben élünk nap, mint nap. Az egy csoda. És kezeljük is így. A gyülekezet, különböző gondolkodású személyiségű, különböző érdeklődésű körű embereknek a közössége. Ez egy csoda. És kezeljük is így, hogy minden egyes szombaton egy csodába léphetünk be. És az időseink, akik megéltek annyi mindent, csoda, hogy itt vannak egészségesen, és nézzünk őrájuk úgy, mint egy csodára. És hogyha a másik végpontot mondanám, akkor a kis zajongó, csicsergő gyerekeinkre, kicsinyeinkre, meg a tinédzsereinkre, akik szolgálnak, ilyen-olyan módon tekintsünk úgy rájuk, mint egy csodára. És Istennek a csodájára. Szeretném befejezni azzal a gondolattal, amit Jézus mondott el abban a meghitt pillanatban, amikor az utolsó vacsorát elfogyasztotta a tanítványokkal. Amikor széthullott a család. Látszólag így ez történt. Azt mondja Jézus, mondom pedig nektek, mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek az én atyám országában. Milyen képet ad elénk Jézus? Ott van egy vége láthatatlan hosszú asztal. Ott van előtt, a szemetek előtt, úgy, mint Izrael népének a sátrai. Minden székre le van téve, szék elé le van téve egy név. Mindenkinek, aki hivatalos oda, ott a neve. Emellett, ezelőtt a szék előtt az asztalon. Mindenki tudja azt, hogy hol a helye. Mindenki. Kivétel nélkül minden egyes ember. Az, hogy ezt a csodát el tudjuk-e fogadni Jézustól, ez egyes-egyedül rajtunk múlik. Ő megtett mindent, és többet nem tehet. Megterített nekünk. Az első pillanat, amire gondol Jézus a földről való eltávozása után, az egy családi kép. Amikor a család együtt vacsorázik, együtt étkezik, és Jézus felszolgál emellett az asztala mellett. És mit mond Jézus? Megvárok mindenkit. A legfinomabb falattal, ennek a szőlőtőkének a termésével meg fogok várni mindenkit. Családban helyed van. Akármennyi éves is vagy. Helyed van. Fontos vagy Istennek és a családnak. Akár fiatal vagy, akár idős vagy. Akár hány éves vagy. Mert te kell lesz, nem az éveid, nem a teljesítményed, nem az, hogy mit tudsz dolgozni, nem az lényed, a személyed. Ezt mondja Krisztus. Ezért most arra hívlak titeket, testvéreim, hogy ahogyan Jézus hív minket ehhez az asztalhoz, válaszoljunk neki erre a hívására. Jó? Imádságban. Kérlek titeket, hogy álljunk. Drága Jézusunk, köszönjük neked, ahogyan megszólítasz minket, hogy megszólítasz minket, hogy a te tökéletes és szeretetteljes családodnak a tagjai legyünk. Olyan nehéz elfogadni ezt, amikor a saját gyengeségeinkre és a hibáinkra nézünk, amikor arra gondolunk, hogy nem igazán vagyunk jó kapcsolatban veled, mindenkivel, aki a környezetünkben van. Édesatyánk, szeretnénk hozzád fordulni azért, hogy gyógyítsd meg a mi mi sebzett szívünket, ami elrontott életünket. Forrassz össze egymással, fizikai családunkban, és a gyülekezetben is segíts, hogy tudjuk igazán szeretni egymást, elfogadni, és úgy tekinteni egymásra, mint a te csodádra. Köszönjük szépen neked, hogy ez nem egy ábrán, de nem egy hiú ábrán, nem egy túlzás, hanem egy olyan valóság, amiért, vagy akiért, az egyházért te az életedet adtad. Köszönjük neked, hogy most is itt vagy, és áldásodat kérhetjük a mi időseinkre, Sári néniért is külön imádkozunk, akit régen láttunk már. Segíts meglátogatni őt. És minden egyes testvérünket, idős testvérünket, betegünket szeretnénk eléd hozni, de, hogy a te különösen könyörülő irgalmaddal hajolj le hozzájuk és fordulj hozzájuk. És hadd imádkozzam a gyermekeinkért és fiataljainkért, hogy ez a közösség egy megtartó közösség legyen számukra. Dicsőítünk mennyei atyánk, megváltónkért, az Úr Jézusért, a Szentlélek nevében. Amen.